Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ma arról szeretnék beszélni önöknek, milyen változást okozott a gyerekek felnevelkedésének körülményeiben a tömegkommunikációs eszközök elterjedése. Mi változott azzal, hogy mára már a legkisebb életkortól kezdve a mindennapok szerves részévé és elemévé vált a média, hogy ma már nem tudjuk elképzelni szórakozásunkat, kikapcsolódásunkat, munkánkat, kapcsolattartásunkat, információszerzésünket a tömegkommunikáció nélkül. Mi változott tehát? Ahhoz, hogy a változás természetét jobban szemügyre vegyük, egy történeti visszapillantást engedjenek meg, induljunk vissza néhány évtizeddel és évszázaddal, és hasonlítsuk össze, mi változott a gyerekkor körülményeit tekintve, a néhány évtizeddel, évszázaddal ezelőtti időszakhoz képest a mai gyerekek életében. Kezdjük ezt az utazást a középkorral. Tegyük ezt az összehasonlítást két szempont alapján. Egyrészt nézzük meg azt, hogy volt-e a gyerekeknek ezekben a régebbi korokban saját elkülönült világuk és életterük. A másik szempontunk pedig legyen az, hogy nézzük meg, milyen úton, módon ismerték meg a gyerekek a világot, a fizikai, a szociális világot, milyen módon szereztek tapasztalatokat arról a társas közegről, amibe aztán felnőttként beilleszkedniük kellett. Nézzük meg tehát a középkort. Mi volt itt jellemző? Azok a képek, amelyeket önök ott illusztrációként látnak, sejtetik azt, amit a középkor gyerekkorra vonatkozó ismereteiből leszűrhetünk és tudhatunk. Ez a világ arról ismerszik meg, és talán némiképpen híres is, hogy a gyerekeket olyan módon kezelték, és olyan módon éltek a gyerekek a felnőttek világában, hogy semmiféle elkülönülését a gyerekkornak és a gyerekeknek nem látjuk. A gyerekek ugyanúgy jelen voltak a felnőttek minden életében, örömében, bánatában, jelen voltak a hálószobákban, és jelen voltak a piactéren, az akasztásoknál is. Nem volt a szó mai értelmében gyerekkor. Nem volt ez a gyerekkor védett. Nem voltak az információk, mivel a gyerekek előtt zajlott minden, megszűrve a gyerekek számára. A másik szempontunk pedig, ami alapján azt néznénk, hogy a gyerekek milyen módon szereztek tapasztalatokat, annak alapján azt mondhatjuk, hogy ebben az időszakban a gyerekekre vonatkozó információk, illetve a gyerekek tapasztalat szerzése elsősorban és szinte kizárólag a személyes tapasztalatok és benyomások alapján szerveződött. Itt van tehát a két jellegzetesség, nem volt elkülönült gyerekkor, ha a szegény infáns nőre néznek, ma egy gyerek ugyancsak feszengene egy ilyen ruhába, tehát nem igazán figyeltek arra, hogy egy gyereknek mi kényelmes, de a gyerekek, ahogy látták a képeken, tivornyák és egyéb akciók mellett jelen voltak és részesei voltak ezeknek, és még egyszer minden tapasztalat a személyes élményeken nyugodott. Változás történt, ha most néhány évszázadot utazunk az időben, a 19.-20. század fordulójára. Jelentősen átalakult ez a helyzet, ami a gyerekeket illeti. A 19.-20. század fordulóján rendkívül izgalmas dolgok történtek. A nevelők, a szakértők mellett politikusok, szakemberek realizálták és vették figyelembe egyre inkább azt, hogy a gyerekeknek saját szükségleteik vannak. Sorra nyíltak az óvodák, a játszóterek, tejprogram indult, korlátozták a gyerekmunka idejét, és, ami talán a legfontosabb számunkra, egyre több országba vezették be az általános tankötelezettséget. Ez a századforduló, ez egy pezsgő időszak volt. Orvosok, pedagógusok, pszichológusok nézték a gyerekeket, mi az egyes életkorok sajátossága, lerögzítették az adatokat, és megindult valami olyan különleges figyelem, csak zárójelben jegyzem meg, hogy ebben Darwin is szerepet játszott, mert ő saját gyerekéről egy roppant izgalmas naplót írt, olyasmit, amilyet ma minden szülő ír általában a gyerekéről, csak az akkor rendkívül érdekes volt. Önmagában az volt érdekes, hogy egy gyerek és a fejlődése figyelemre méltó, hogy érdekes, ami történik. Szó, ami szó, azt lehet mondani, hogy ez a figyelem, és főleg az iskolázottság, az, hogy a gyerekek elhatárolt időbe életkori fejlettségüknek megfelelő módon egyfajta nekik szánt tevékenységbe vettek részt, mindez együttesen létrehozott valami olyat, amit úgy hívunk, hogy védett gyerekkor. Ez az időszak az, amitől úgy lehet tekinteni a gyerekekre a történelmi időszak során, nem először persze, mert nem utaztunk olyan nagyon vissza, de több ezer évvel ezelőtt sok jele van annak, hogy a gyerekkorra másképp tekintettek, mint a középkorban. De minden esetre az előbbi összehasonlítást alapul véve a 15-16-17. Századhoz képest egy nagyon sajátos légkör alakult ki, amiben a gyerekeknek ilyen saját, privilegizált, életkorukhoz illesztett tevékenységformája elismert lett és intézményesült. A másik szempontunk, ami az összehasonlításban szerepet játszik, a tapasztalatszerzéseknek a módja. Ez pedig az iskolázottsággal erősen összefügg. Ugye az iskola az alapvetően első feladatául az írás és az olvasás megtanítását tűzi ki. Márpedig az olvasás a személyes tapasztalatokon túl egyfajta óriási, azt kell mondani, hogy határtalan világot nyit a megismerésben. Az olvasott, írásban, nyomtatásban tárolt információk a megismerésnek olyan hihetetlen táguló körét jelentik, amik nyilvánvalóan mássá teszik azt a folyamatot, mint a korábbi évszázadokban, ahol ez pusztán a személyes tapasztalatokra támaszkodott. Csak hogy az olvasás az egy olyan tevékenység, amit fáradtságosan, lassan, sokszor nehézkesen sajátítanak el a gyerekek, meghatározott életkori időszakban, meghatározott fejlettségi időszakban, és ez azt jelenti, hogy az olvasás révén szerezhető információknak van egy természetes ritmusa. Azokat nem lehet előbb. Azok a életkorral és az olvasási készség fejlődésével megadták a tempóját az ilyen módon szerezhető információknak. Ez tehát egy olyan alapvető sajátossága ennek a korszaknak, amit tehát így lehetne összefoglalni, hogy védett gyerekkor és a tapasztalatszerzésben egy újfajta irány és lehetőség az olvasás révén, de az olvasás egy olyan fajta tevékenység, ami ezeket a tapasztalatokat jó ideig a gyerekek életkorának és fejlettségének megfelelően tette elérhetővé. Ha elérkezünk a 20. század második feléhez, úgy fogjuk találni, hogy ezek a feltételek alapvetően megváltoztak. Megváltoztak azzal, hogy a 40-es, 50-es években szokásos háztartási készülékekhez képest, amiben zömében, legalábbis a mi térségünkben a rádió volt talán az egyetlen tömegkommunikációs eszköz, és az újságok, amelyeket az emberek megvettek, egyre inkább azt látjuk, hogy az évtizedek alatt valami tömegkommunikációs eszközök elterjedésének diadalmenetével találkozunk. Mára azt kell mondanunk, hogy a magyar háztartások szinte mindegyikében, de talán mondhatom, hogy mindegyikében van televízió, többnyire nem is egy. Elnézést. Majdnem minden háztartásban találunk videót, és egyre nagyobb elterjedést regisztrálnak a DVD lejátszóknál, a számítógépet illetően, az internet elérés egyre fokozódik. Tehát azt mondhatjuk, hogy a tömegkommunikáció mára valóban a háztartások szerves része lett, és azoknak az eszközöknek a használata mindennapi és megszokott. Van azért egy kitüntetett tömegkommunikációs eszköz, és ez pedig a televízió. Ez úgy tűnik, hogy minden módon a háztartásokban, gyereknél és felnőtteknél egyaránt a használat idejét tekintve egészen különleges helyzetet foglal el. Ha a táblázatra nézünk, meglehetősen érdekes számokat látunk. Azt látjuk, hogy a 2004. augusztusi mérések szerint mennyi volt hazánkban a televízió nézés ideje. És ezt életkoronként látjuk most ebben a felbontásban. és azt látjuk, hogy a 4-12 éves gyerekek 3 óra 52 percet néztek naponta a felmérés alapján televíziót, őket csak a 40 év fölöttiek, kiugróan az 50 év fölöttiek győzték le ebben a időversenyben. Mindenképpen ez a szám meglehetősen magas, ezt még inkább alátámasztja ez a táblázat, amiben egy európai összehasonlítást látunk, és azt kell látnunk, hogy ebben győztesek vagyunk. Győztesek vagyunk, azt kell mondani, még csak a sarkunkban sincsenek nagyon. Nincs már erre táblázat, de azért érdemes megjegyezni, hogyha egy Európán kívüli összehasonlítást teszünk, akkor is nagyon előkelő a helyünk, másodikak vagyunk, jelenthetem. Az Egyesült Államok győz le bennünk 3 perccel. Ez a szám figyelemre méltó, és nem jár következmények nélkül. Vajon valóban milyen következményekkel jár a televízió előtt eltöltött napi 3 egész majdnem, ugye 52 perccel, inkább 4 óra, vagy a 4 óránál több időszak, de ha most mi figyelmünket a gyerekekre fordítjuk, akkor ez az idő, amit az előbb láttunk, önmagában ugye figyelemre méltó, és alapot ad arra, hogy elgondolkozzunk azon, mi a következménye. Mivel jár ez? Mivel jár azokra az összehasonlítási szempontokra nézve, amit a korábbi korokban használtunk, változott-e valami a felnevelkedés körülményeiben, változott-e valami a tapasztalatszerzés módjában? Megelőlegezném a konklúziót, igen, változott, méghozzá jelentősen. Változott többek között azért, mert a televízió mindent megmutat. Megmutatja a felnőtt világ minden szegletét. Nem csak a szép arcát, hanem azokat a csúnya társas anomáliákat, az együttélés zavarait. Megmutatja azokat az agresszív és nem jól kezelt és nem jól végig gondolt következményekkel járó fajtáit, megmutatja azokat a belső titkos felnőtti szegleteket, amelyeket különben a felnőttek szokás szerint nem mutatnak a gyerekek előtt. Azt szokták mondani, és ez teljesen igaz, hogy a televízió nem tud suttogni. A televízió mindent elárul, nem úgy, mint a felnőttek, akik ilyenkor el szoktak diszkréten vonulni, és vitájukat és a gyerekeknek nem való tartalmakat maguk között beszélik meg, és oldják meg a konfliktusaikat is. A televízió mindezt nem tudja. Azt lehet tehát mondani, hogy a legelső és legkorábbi pillanatoktól kezdve ez a televíziós eszköz, ez a tömegkommunikációs eszköz a gyerekek elé hozza a felnőtt világ minden elemét. Legyen az egy híradó, mint az előbbi részletet láttuk, vagy egy olyan videóklip, aminek részletei nem biztos, hogy egészen a kisgyerekek nyugalmas esti perceihez valók. Ezzel a televízió azt az átmenetet változtatta meg a világ megismerésében is, amelyet az olvasás az előbb elemzett módon pontosan a század elő idején kialakított, és amíg az olvasás és a könyvek voltak a legelterjedtebb médiumok. Azzal ugye azt mondtuk, hogy van egy életkori ritmusa, egy fejlődési feltétele az annak, hogy mit lehet olvasás révén megismerni a felnőtti világból. Ráadásul a könyveket a felnőttek meg szokták válogatni, mit adnak először egy gyerek kezébe. De hát egy 6-7 éves gyerek, aki olvasni megtanult, nem is fog egy bokaccsóval ágyba vonulni lefekvés előtt. Nyilvánvaló, hogy ennek egy igazi ritmusa volt ennek a megismerésnek. A televízió ezt tökéletesen felborítja és megszünteti. Ez tehát valamilyen alapot ad néhány elemzőnek és szakértőnek a konklúziójához. Néhányan azt mondják, hogy a televízió megszüntette a gyerekkor védettségét. Megszűnt az a privilégium, megszűnt az az információ, megszűrés, ami addig lehetővé volt. Megszűnt a gyerekkornak ez a védett volta, ami előtte kialakult. Másrészt viszont milyen tapasztalatokkal nőnek fel a gyerekek, milyen módon ismerik meg a világot. A televízió olyan, mintha a valóságot látnánk. Ezért sokak számára úgy tűnik, hogy a televízió világa egy olyan megismerését adja a fizikai és társas világnak, amely szinte azonos a személyes tapasztalatokkal. Én a hangsúlyt a szinte meg a mintha szóra tenném, mert ez valóban csak szinte olyan, és mintha a valóságot látnánk. A televízióban nem a valóságot látjuk, és az, hogy ennek a benyomása az, hogy szinte olyan, ez éppen a televízió egyik legnagyobb jellegzetessége is. Nem ismerünk más médiumot, ami ennyire hasonló lenne az érzékeléshez. Nem tud más médium ennyire a vizuális és auditív, tehát a hallási és látási ingerekkel olyan módon ábrázolni, ami már szinte olyan, mintha ott lennénk. De azért nem szabad elfelejtenünk, hogy ez csak szinte olyan. Ezzel együtt azt a benyomást kelti, gyerekben és felnőttben is, hogy az általa ábrázoltak révén mi megismertük a valóságot. Lehet, hogy önök közül nem sokan voltak sürgősségi, baleseti intézet operációs műtős szobájában. Mégis, ha egy bizonyos sorozatot kellő figyelemmel néztek, akkor nagyon jól tudják, hogy hogy zajlik mondjuk egy szívmasszázs, és lehet, hogy önök ezt a tapasztalatot felhasználva szeretnének, hogyha valami ilyen történik az ismerős körben, ott lenni, jelen lenni, mert a sorozatban ezt lehetett látni, és ugyancsak meglepődnének, hogyha az orvosok nagyon hevesen tiltakoznának, ha mondjuk bolyhos angora kesztyűbe a feltárt mellkas mellett szeretnének drukkolni a jóbarátnak. Tehát ez mintha valóság lenne, de azért ez nem az. Mi úgy tudjuk, hogy teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy hogy élnek a dallasi milliárdosok. Tudjuk, hogy milyen a szobájuk. Egyébként nagyon sokan kértek ilyet a lakberendezőktől. De azért nem vagyunk benne biztosak, hogyha nagyon résen vagyunk, hogy ez a valódi képe és berendezése egy milliárdos szobájának. Van egy képünk, ami alapján úgy gondoljuk, hogy mi már tudjuk, milyen ez. És ez a televízió ábrázolási sajátosságának a következménye. Úgy tűnik tehát, hogy mintha személyes tapasztalat alapján összegyűjtenénk számtalan, nagyon sokféle területre vonatkozó információt, azonban, és ezt később sokszor fogom még hangsúlyozni, ez nem a valóság. Két tényezőt emeltem ki tehát ezzel a 20. század második felével jellemzett időszakban. A televízió elterjedésével tehát ez a fajta védettség, ami az információk gyerekekhez való eljutását, megszűrését jelentette, szűnt meg a televízióval. Másrésztről viszont egy olyan fajta tapasztalatszerzés vált jellemzővé a világról, méghozzá annak minden területéről. A gyerekek ugye újra bejáratosak hálószobákba, újra látnak mindent, ami a felnőtt világban történik, akár a legkisebb életkortól kezdve, ami tehát a korábbi időszakhoz képest biztosan változást okozott. Egyébként, hogy a gyerekek mennyire járatosak mindebben, az mutatja azt, hogy 3-6 évesek 36, a 10-14 évesek 75%-a maga kapcsolja be az otthoni televíziós készüléket. Tehát, hogy ez a fajta tevékenység mennyire a gyerekek életmódjává és a tevékenységük teljesen természetes elemévé vált, ezek a számok is mutatják. Én a továbbiakban egy másik szempontot szeretnék még hangsúlyozni. Látjuk tehát, hogy a gyerekek nagyon korán és nagyon a felnőttek világából vett képekkel és élményekkel találkoznak. Amit én szeretnék még hangsúlyozni és bizonyos értelemben részletezni, az az, hogy a gyerekek nem mindig úgy értik a televízióban látottakat, ahogy azt mi értjük és értelmezzük, és nagyon gyakran több okból, és ezeket az okokat néznénk meg, félreértik azt, amit látnak. Másképp szól a televízió, mint az eddigi médiumok, ennek következményei vannak. Ezeket a tényezőket néznénk most egy picit részletesebben meg. Mik játszanak szerepet tehát abban, hogy a gyerekek mit értenek a televízióból? Az első ilyen tényező, amit szemügyre vennénk, az abból a tényből ered, és ahhoz köthető, hogy a gyerekek nem mindig értik azt a fajta ábrázolásmódot, amit a televízió és hát a filmes nyelv használ. Ugyanis a filmes nyelv másképp írja le a történeteket és a történteket, mint a beszéd, vagy mint az érzékelés. A televíziós ábrázolásnak és a filmes ábrázolásnak is megvan a maga szimbolikus konvenciója. Megvan az a jelrendszer, amit használ a filmes ábrázolás, és ezt a jelrendszert kell visszafordítanunk, dekódolnunk. Ez a jelrendszer olyasmikkel jellemezhető, mint például, ha valaki egy filmben felidézi a múltat, vagy álmodik, akkor a képek elúsznak. Gabos Gyulát látja. A filmes nyelvet értők tudják, hogy innen, ami következik, az már nem történt meg a filmes valóságban sem, csak a főhős gondolta. Hasonló ilyen filmes szimbólum és használt nyelv az, amikor megjelenik két arc.
Magának szólok, igen, magán.
Mi van? Szent Isten! Ki ez? Te ismerős! Jöjjön csak közelebb, barátom! Mi az, miről van szó?
A két arcot felváltva láttuk, de mi nem gondoltuk azt, hogy az egyik időnként eltűnt. Teljesen természetes, hogy egy párbeszédet felváltva közvetített a kamera vagy a filmfelvevő. De olyan tévedésbe se esünk mi már, akik értjük a filmes nyelvet, hogy akkor, amikor valakinek, egy ábrázolt figurának megnő a feje, mert a kamera rázummol, véletlenül se gondoljuk azt, hogy valami betegség támadta meg, és hirtelen lett ilyen aránytalan a teste. Pedig ugye az érzékletek szerint és az érzékelésünkben ez történt. Ezeket a konvenciókat kell ismernünk, olyan ez, mint az írásjelek megértése, mint az olvasni tudás. Ezért is hívják egyébként ezt a jelenséget TV literacy-nek, tehát egy ilyen írás-olvasási képességnek. Ezt kell ismernie annak, aki a filmes nyelvet dekodolja, érti és értelmezi. Olvasni, megtanulni azonban fáradtságos folyamat. Nem is megy mindig könnyen. Ezzel szemben a televízió nyelvét és ezt a szimbolikus nyelvet úgy tűnik, hogy előbb-utóbb megtanulják a gyerekek, anélkül, hogy tanítanák őket, anélkül, hogy figyelnénk arra, hogy ezeket a megfejtéseket hogyan kódolják és dekódolják. Ez a filmes nyelv tanulás, ez a televíziós ábrázolás szimbolikus rendszerének megtanulása tehát oktatás nélkül is elsajátítható. Úgy tűnik, hogy bizonyos fejlettségi szinten ez a képesség kialakul, ezt még az analfabéták is értik, hogyha megfelelő tapasztalatuk van ezen a téren. Bizonyos életkorban azt mondjuk tehát, hogy ezek a kódrendszerek nem érthetők. De az ábrázolásnak vannak olyan formái, ami jóval korábban kisgyerekek számára is érthető. Nézzünk erre is egy példát.
Nem csak menjünk már hozzafelé, hát ránk este!
Ne lövdös, ne lövd!
Nem lövd le, ijaj le!
Talán emlékeznek a Futrinka utcára. Ami ebben a számunkra érdekes az, hogy ez a fajta ábrázolás nem nagyon használja a televíziós filmes nyelvet. Nincsen ráközelítés, nincsen usztatás, vágás. A gyerekek végig egy szempontból, mint a bábszínházban, látják az eseményeket, és ezért követhető számukra. A következő, ugyanakkor bocsássanak meg, ez a fajta képessége és sajátossága a televíziós ábrázolásnak éppen arra alkalmas, hogy olyan biológiai folyamatokat mutasson be a maga filmes nyelvével, vagy olyan technikai ügyességeket igénylő feladatokat ábrázoljon, ami kiválóan alkalmassá teszi a televíziót egy ismeretközlő eszközzé. Például. A következő mozzanat, amit szeretnék a sajátosságok közül kiemelni, hogy miért nem úgy értik a gyerekek a televíziót, az a valóság kérdése. Mennyire tekintik a gyerekek a televízióban látottakat valóságnak? Egyáltalán miért fontos az, hogy valóságnak tekintik-e vagy fikciónak? Azért fontos, mert úgy tűnik, hogy minden vizsgálat tanúsága szerint, amit valóságosnak hiszünk, az jobban hat ránk. A gyerekekre, felnőttekre egyaránt így van. Csak zárójelbe jegyzem meg, Orson Welles híres rádiójátékát, ha felidézik, tudják, hogy azért keltett pánikot, mert az emberek valóságnak hitték azt, ami fikció volt. Mit is nevezünk reálisnak? Erre igazi definíciónk egyezményes és elfogadott nincsen. Három típusát különböztetjük meg a meghatározásoknak, amit akkor adnak gyerekek vagy felnőttek, ha megkérdezzük tőlük, hogy reálisnak, igaznak tartották-e azt, amit láttak. A meghatározások legkonkrétebb szintjén reális, igaz a televízióban látottakból az, ami éppen olyan, vagy az, ami a valóságban. Tehát akik ezt a meghatározást használják, és eszerint ítélik valóságosnak a televízióban látottakat, azok azt gondolják, hogy a szereplők valódi sorsukat mutatják, az a foglalkozásuk, amit ott látunk, az asztal valódi asztal, tehát minden olyan, mint a valóságban. Ezt nevezik mágikus ablak véleménynek, mert valóban úgy tűnik, hogy akik ezt a véleményt vallják, egy ilyen ablaknak tekintik a televíziót. Kis gyerekek, leginkább kis óvodások valóban sokszor így vannak ezzel. Azt hiszik, hogy a televízióban látott emberekkel beszélgetni lehet az adás közben is, és úgy gondolják, hogy a szereplők is látják őket. Ezeket nevezik egyébként paraszociális interakcióknak. Ez a kisfiú a arachnofóbia filmet látta, erről beszél.
És ez megtörtént a valóságban is?
Mert kijön a tévéből, és ha megtámogat, akkor minket is megtámogat.
És mekkora volt ez a pók a tévében?
Ekkora.
Nagyobb volt, mint egy ember?
Igen.
Uh-huh. És vannak a valóságban is ilyen nagy pókok?
Igen.
És bántják az embereket?
Igen.
Ugye az írott médiumok, az olvasás a betűk esetében sokkal könnyebb és sokkal hamarabb megtörténik ez a valóság és fikció közti különbségtétel, és a televízió szemlélethez közeli ábrázolása éppen ezt a valóság fikció közti határvonalat teszi nehezen fölismerhetővé. Akik a másik két definíciót adják, hiszen hármat említettem, azok már elfogadják, hogy a televízióban látottak, csináltak, gyártottak, készítettek. Tehát nem a valóság egy darabkáját látjuk, de a két definíció kétfajta feltétellel köti össze a valóságot. Az egyik, és ez lesz akkor a második csoportja a definícióknak, az szerint az a valóságos, ami lehetséges, ami elképzelhető, hogy előfordul. Ezek szerint ebben ezt a filmrészletet, ha megnézzük, a definíció szerint ez valóságos. Talán emlékeznek néhányan. Az nem spagetti, hanem a cipőfűző. Tehát a lehetségest kritériumként tekintve ez valóságos. Mert hiszen érvel úgy az, aki ezt mondja, hogy lehet a bőrt megpuhítani, ha kellő ideig főzzük, és lehet valaki annyira éhes, hogy megeszi a cipőjét. A harmadik felfogás alapján azonban erre a filmre, filmrészletre azt mondaná valaki, hogy ez ugyan lehetséges, de nem valószínű. A realitás megítélésének tehát harmadik kritériumaként, vagy harmadik csoportjában a kritérium a valószínűség. Mennyi szociális realitása van annak, hogy ez megtörténik? Nos, a realitása viszonylag kicsi, úgyhogy a harmadik definíció szerint ez már nem a valóság. Azt lehet mondani tehát, hogy ennek a megítélésnek a jellegzetessége, mágikus ablak, lehetséges vagy valóságos, mindenképp jelzi azt, hogy milyen szempontokat vesz valaki figyelembe a valóságos realitás megítélésénél, és ebben egy életkori fejlődést lehet látni. Azt lehet látni, hogy a lehetséges egyre emelkedik a mágikus ablakfelfogás után, majd a valóságos kritériumaként a valószínűt emlegetők aránya fog az életkorral, serdülőkorban és felnőttkorban nőni. Annak megítélését azonban, hogy mi a valóságos és reális, még további tényezők is befolyásolják. Ilyen az, hogy mit gondolunk a televízió működéséről, miért működik, és ilyen a televízió formai jellegének, az egyes műsorok formai jellemzőinek az ismerete. A televízió gazdasági működésére vonatkozóan azt kell tudnunk, hogy a tömegkommunikáció mindenekelőtt üzlet, amelynek célja a haszonszerzés. Ez egy olyan összefüggés, amit a 10 évesek nagyon kevéssé, a 14 évesek kicsit jobban, de a felnőttek is még csak bizonyos esetekben vesznek figyelembe. Ezt a három elemet, hogy nézettség, hirdetés és bevétel, ami minden tömegkommunikáció működés mögött ott húzódik, a felnőttek is hajlamosak elfelejteni néha. Ezt a szempontot viszont, ha nem veszi figyelembe valaki, akkor arra sem gondol, hogy ennek érdekében az ábrázolás torzított, vagy torzított lehet. Ez tehát egy olyan szempont, ami mindenképpen a gyerekek esetében biztosan kevésbé működik. A műsorok formai jellemzői megint egy olyan támpontot adnak a realitás megítéléséhez, amiben azt lehet mondani, hogy bizonyos típusú műfajoknál sejtjük, hogy itt valóságos vagy fiktív tartalom következik. Így például a híradókat általában szignálok vezetik be. És ha ezt halljuk, akkor várhatóan tényeket fogunk hallani utána. De hogyha ezt a szignált halljuk, akkor nem biztos, hogy arra gondolunk, hogy a szintiszta valósággal fogunk találkozni. A gyerekek a formai jeleket nagyon hamar azonosítják, és a formai jelek számukra mindenképpen a műfaj azonosítását megsegítik, nem biztos, hogy a valóságtartalom megítélésében egyértelműen a reklámok esetében tisztán látnak, de híradós keretben biztos, hogy hamarabb várnak ők is valóságos tartalmat. Így, ha most visszatekintünk az említett indokokra, a realitásban használt érvek és indokok és szempontok a következő táblázatba sűríthetők. Azt látjuk, hogy az óvodás gyerekek többnyire vagy nem mondanak indokot arra, hogy valami valóságos vagy nem. A formai jelleget, főleg ha rajzfilmről van szó, nagyon hamar fölismerik, és lassacskán ők a lehetségesen operálnak, mint a realitás tényezőjével. Mint látjuk, az életkorral a lehetséges aránya nő, és a valószínű pedig csak a serdülőkortól, de onnan uralkodó érvelési szempont lesz. Azon kívül, amit a realitással kapcsolatban itt láttunk, befolyásolja a megértést az is, hogy a gyerekek mennyire értik a televíziós történeteket. Ezek ugye a mesék, a filmek, a szappanoperák, a drámák, a sorozatok, amelyekben történetek zajlanak, és igaziból a cselekmény megértése adná az információk lényegét. Azt kell mondanunk, hogy a gyerekek meglepően sokáig nem tudják a széttördelt időben, térben, nem egy lineáris folyamatot követő ábrázolást összerakni. Az egész történet nem érthető, csak egy események füzéreként rögződik az emlékezetükbe. A 10 évesnél fiatalabb gyerekek általában nem tudják az időrendi sorrendet helyesen összerakni bonyolultabb ábrázolás és cselekmény esetén. Ez a kisgyerek, akit most látunk, a két Lotti történetéről mesél nekünk.
És ez milyen volt, miről szól?
Arról, hogy volt egy szegény, meg egy kicsi, és mind a kettőjük volt, és a gazdagnak az apukája nem tudta, és azért. És a táborban lakott a szegény egy idővel, és a gyerekek futtak, eldobva, és összeütköztek.
futtak és összeütköztek. Egy további szempont, ami még figyelembe vehető, akkor, amikor a gyerekek megértését vesszük szemügyre, az, hogy mennyire értik meg az egyes jellemeket, a karaktereket, és mennyire látják a morális indítékot, a motivumokat a cselekedetek mögött. A saját vizsgálatunk erre vonatkozóan érdekes adalékokat és számadatokat mutat. Azt látjuk, hogy ha megkérdeztük a gyerekektől, 12 és 17 évesektől, mennyire olyan a televízióban ábrázolt, például anyák, apák, öregek, magyarok, rendőrök, mint az életben, akkor azt látjuk, hogy hát meglehetősen olyannak ítélik. A kisebbek jóval nagyobb arányban döntöttek úgy, hogy nagyon hasonló a televíziós ábrázolás, illetve olyan, mint az életben. És ugyanezt látjuk, amikor helyszíneket és szituációkat kértünk megítélni. Problémák, az ivás, az iskolák, a szex. Mindegyik nagyon közel van az ítélet szerint olyanhoz, tehát a televízió olyat ábrázol, mint a valóság. Még érdekesebb, amikor a cselekvések motivumát kell megítélniük a gyerekeknek. Itt nagyon gyakran, és főleg a kisebbek csak akkor tudják a valódi indítékot pontosan felismerni, amikor már látják a következményt. Volt egy ilyen film, szerkesztett film, amit a gyerekeknek vetítettek, egy férjről, aki meg akarta ölni a feleségét, mert tanúskodni akart ellene, és a rendőrség résen volt a végén, a film végén a férjet elvitték megbilincselve. A filmet mindig megszakították, és mindig megkérdezték a különböző korú gyerekeket, hogy szerintük bűnös-e a férj. És a 7-8 évesek csak akkor tartották bűnösnek a férjet, amikor már bilincs volt a kezén. Tehát számukra az a szándék és a motivum nem volt megítélhető és figyelembe vett tényező. Mindaz, amit eddig beszéltünk, egyértelműen azt mutatta föl, hogy mindaz a tényező, ami a gyerekek médiaértésében szerepet játszik, összefügg az értelmi fejlődéssel. Szembetűnő az is, hogy 7-8 éves kor körül egy fordulat áll be. Ez a fordulat, ez tulajdonképpen az iskoláskor előtti gondolkodás két sajátosságában van nagyon erős összefüggésben, ez a centrálás és ez a szemlélethez kötöttség. A sokak által jól ismert fejlődés pszichológus Piaget szerint a centrálás az a gondolkodási sajátosság, ami az iskoláskorban jellemző, amikor valaki nem képes más szempontját figyelembe venni az észlelésben, és nem másban, amikor a gondolkodásnak a meghatározó eleme, viszonyok és helyzetek megítélésében a saját nézőpont és látószög. Nézzünk erre egy példát, ami nagyon szemléletes.
Van testvéred? Egy, kettő?
Egy.
És neki van testvére?
Nincs.
Ugye ez egy nézőpontváltást idézett volna. Vagy nézzük meg ezt a kísérleti helyzetet. Itt azt kérik a kisfiútól a kísérletben, hogy mondja meg, hogy mit lát a baba. Ez most felülről mutatja a három hegyet, ez a három hegy kísérlet. A baba ezt látja, neki képek közül kéne kiválasztania a másik által látott látványt. A gyerekek iskoláskor előtt azt a képet választják a baba által látottakként, ami a sajátjuk. Ez a centrálás. Nem tudnak más nézőpontot figyelembe venni. Ezek a gondolkodási változások, ez egy következő olyan kísérlet, aminek lényeges vonzata van. Azt kérik a gyerektől, hogy nézze meg egyformája a két pohárban a folyadék, ő boldogan bólint, hogy igen, majd átöntik az egyik pohárból a másikba, és megkérdezik, hogy most is egyforma-e. Iskoláskor előtt a gyerekeknek egy jó része egy ideig azt mondja, hogy nem, mert az alacsonyabb. Ott lejjebb van a vízszint, az kevesebb. Ez a fajta szem, ők a szemüknek hisznek, és igaziból ebben valljuk be, hogy nagyon sokszor a felnőttek is így vannak. A mondás, hogy hiszem, ha látom, az tulajdonképpen pontosan arra utal. A szemlélet az egy nagyon erős bizonyíték arra, hogy valami van. Ha ők ezt a fajta gondolkodási sajátosságot mutatják, valóban azt fogjuk látni, hogy akkor bűnös a férje, amikor bilincs van a kezén. Amikor már látja a következményt. És a következmény látható, a szándék ugye nem látható. Éppen ezért a szemlélethez kötöttség és a centrálás nagyon sok szempontból magyarázat arra, hogy a gyerekek miért nem értik úgy a tévében látottakat, mint a felnőttek. Ha ennyi érdekességet, és az érdekesség alatt néha aggasztó sajátosságot tudunk felsorolni, hogy a gyerekek mit értenek félre a televízió üzeneteivel és ábrázolásával kapcsolatosan, jogos a kérdés, mit tesznek a felnőttek a gyerekek médiahasználatának irányításában. Az volna jó persze, ha a gyerekek egyáltalán nem néznének nekik nem való műsorokat. Egy kutató keserű megjegyzése szerint, ha egy szülő, aki hazamegy a nappali szobában, találna egy idegent, aki veszekszik, káromkodik, lövöldöz, szexuálisan aktív, akkor azt nagyon kipenderíteni azonnal a lakásból. A képernyőn meg megtűri. A látott képek ennek csak nagyon halovány és szelíd illusztrációi. A gyerekek ugyanis rendszeresen találkoznak ezzel a felnőttel a képernyőn, és a szülők úgy tűnik, hogy nagyon kevéssé vesznek részt ebben a értelmezési folyamatban, noha egyébként a társadalmi aggály és aggódás nagyon nagy. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy a szülők azt mondják, hogy miért van sok ilyen vagy olyan tartalom a televízióban. Ennek függvényében valóban nehéz megmagyarázni, hogy miért ilyen csekély a szülői aktivitás. A vizsgálatunkban azt kértük a gyerekektől, hogy mondják meg, hogy milyen gyakorisággal fordul elő, hogy a szülővel együtt néz, beszélget, tud róla a szülő, mit néz, stb. Stb. Azt látjuk, hogy a néha, ez ugye a soha, ez a néha, ez a gyakran és ez a nagyon gyakran, a néha és a gyakran között szóródik valahol a válaszok, a kisebbeknél egy picikét talán a változást látjuk, vagy a különbséget, de összességében azt mondhatjuk, hogy a szülők többnyire nem tudják, mit néznek a gyerekek, és nagyon ritkán van az, hogy valamilyen beszélgetés követi a látottakat. Ugyanígy, ha a szabályokat nézzük meg, hogy milyen szabályok vannak otthon a televízió nézéssel kapcsolatban, azt látjuk, hogy a mennyiségre vonatkozóan milyen későig nézhet, a szabályoknak a nagyobbik része és tartománya a nincs szabály kategóriába esik. 12-16 éves gyerekeket kérdeztünk. Ez a táblázat viszont egy nagyon érdekes dologra, vagy grafikon hívja fel a figyelmet. Itt azt kérdeztük, hogy használja-e a szülő a televízió nézés lehetőségét valaminek a jutalmazására vagy büntetésére. És itt azt látjuk, hogy a kisebbeknél valamit ezzel jutalmaznak vagy büntetnek. Nem a tartalmat nézi meg a szülő, hogy mi legyen az, amit megnézhet, hanem jó jegyet hozott, nézheti egy picit tovább. Nem hozott jó jegyet, nem nézheti tovább. Ilyen más irányú tevékenységek szabályozására több a szülői aktivitás, mint a tartalom kontrollálása, megbeszélése, vagy pedig ajánlás, vagy tartalom tiltása. Igaziból, hogyha a szakirodalmi adatokat nézzük, akkor három kategóriát szoktak felállítani a szülői aktivitást tekintve, az együttnézést, a korlátozást és a valamilyen aktív stratégiát. Itt azt látjuk, hogy a hazai vizsgálatokat tekintve mindegyikben eléggé fékezett a szülők aktivitása. Összességében itt látjuk mindazokat a szempontokat, amit az előadás alatt röviden bár és sietve, de érintettem. Összefoglalóan mit mondhatunk? Azt, hogy a televízióval egy olyan korszak köszöntött be, amivel valóban megváltozott a nevelkedés körülménye. Újra nyitott a felnőttek világa a gyerekek előtt a legkorábbi pillanatoktól kezdve. olyan módon szereznek tapasztalatot, mintha ez az érzékelés útja lenne, mintha saját élményük és tapasztalatuk bővíteni azt az ismereti kört, amit a világról látnak. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a látottak megértése sokáig részben a televíziós formanyelv sajátossága miatt, részben a realitás fikció elkülönítésének életkori nehézségei miatt, részben a tömegkommunikáció gazdasági, ipari működésének törvényszerűsége és sajátosságainak meg nem értése miatt, részben a formanyelv miatt sokáig nehezített és a gyerekek számára akadályt jelent, félreértést okoz. Minden mellett azt látjuk, hogy a felnőttek részvétele meglehetősen csekély. Az volna jó, hogyha ebben a folyamatban, ahogy az olvasást tekintve, ahogy az egyéb ismeretszerzést tekintve a szülők aktív és nagyon intenzív, gondos részvételt mutatnak a gyerekek fejlődésében, hogy a média használat tekintetében is ezt a fajta aktivitást látnánk. Tudnélik, rettentő nagy hiba volna valamilyen módon a televíziót bűnbakká tenni. Valamilyen módon azt mondani, hogy a jelenléte és a benne láthatóak egyértelműen negatívak és károsak. Ugyanilyen erővel azt mondhatnánk, hogy a könyvek is károsak. Hány olyan könyv van, ami silány? Hány olyan könyv van, amit nem adnánk a gyerekek kezébe? Ugyanilyen szelektív, válogató, kritikus magatartást lenne jó és szükséges kialakítani a televízióval, mint médiával, vagy médiummal kapcsolatban is. Azért, hogy ne így nézzenek a gyerekek televíziót.
Mikor nézitek a tévét, akkor szoktatok beszélgetni?
Nem?
Soha? Nem?
Ha ezt tudjuk megváltoztatni, akkor jó úton járunk. Egyébként oszthatjuk annak a pszichiáternőnek a véleményét, aki azt mondta, hogy felnőttként kettő dologtól féltette a gyerekeit a televízióval kapcsolatban. Egyik az volt, hogy tanulnak belőle, a másik, hogy nem tanulnak belőle. Köszönöm a figyelmüket!